Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
2025 az az év, ahol nagyon sok minden változni látszik a technológiai szektorba, és most nem arról beszélünk, hogy jön a 12K-s tévé, megjön a VR, ami ugye nem jön, és a 12K-s tévé sem jön, hanem inkább arról beszélgetünk, hogy vajon jön-e egyáltalán technológia majd különböző országokba, vagy ha jön is, mert igazából nem azzal van a baj, hogy lezárják a határokat, hanem azzal van a baj, hogy olyan átalakulóban van a piac, nyilvánvalóan az amerikai különböző új vám és egyéb szankciók miatt, ami kihatással lesz a bolygó minden egyes eladott technológiai eszközére, hogy hogyan és milyen módon fogunk tudni hozzájutni az eszközeinkhez, és hogy hogyan és milyen módon tekintünk előre, milyen hosszan tervezünk egy-egy vásárlással, és ugye még nem egészen tudom, és már egyre inkább azt gondolom, hogy ez egy picit urbán legenda, hogy annak idején azt nyilatkozta a Nokia vezérigazgatója, még amikor a Nokia volt, nem kínai kézbe volt, hogy ők fél éves elévülést építenek be a telefonokba, fél éves, ami azt jelenti, hogy egy-másfél-két éves korára biztosan le fogják a gazdáik cserélni ezeket a telefonokat, és ezt tudja a gyártó, és így is viselkedik. Azért most már azt látjuk, pontosan ebben a gyorsan pörgő szektorban, minden egyes évben valamelyik technológiai óriás, valamelyik nagyvállalat, igen, Samsung, Oppo, Vivo, Apple és az összes többi percre pontosan, szinte percre pontosan bejelenti az új készülékeit. Ez most egy picit csúszni látszik, és elindult tavaly év végén egy olyan trend, ami a mostani vámintézkedések és a mostani gazdasági helyzet hatására kitolódott oda, hogy vállaltan azt mondják a szolgáltatók és a gyártók, és most az okostelefongyártókról beszélünk, mert azért tévét, porszívót, hűtőt, mosogatógépet eleve jóval hosszabb időre vásároltunk eddig is, de ebben a gyorsan pörgő évente, két évente cseréld le a telefonod mantrában, most azt mondják tavaly évvége óta a gyártók, hogy ohó, mi akár 5 évet is adunk, és 5 évig is frissítjük a te telefonodon, a jelenlegi telefonodon a szoftvert. Erre jött a másik, hogy ó, mi akár 7 évig is frissítjük, tehát már maguk a gyártók is inkább azt üzenik, hogy persze akarod, lecserélheted a legfrissebb, legújabb, szuperebb telefonra, és majd itt térjünk ki az iPhone-ra, hogy igazából már nem biztos, hogy érdemes, de ettől függetlenül, ha nem akarod, akkor is a mi termékünkkel tervezhetsz hosszabb távon is, és ez eddig egyáltalán nem volt jellemző, az okostelefon szektorra egész biztosan nem.
Emlékszem jó pár évvel ezelőtt egy Motorola bejelentésre, amikor a vadonatúj készülék kapcsán megkérdezte a sajtó, hogy érkezik-e, és ha igen, mikor az új Android, amit két hónappal a készülék előtt jelentettek be, és hát a gyártó közölte, hogy nem terveztek Android frissítéseket kiadni ez a készülékhez, maximum biztonsági javításokat, és ez hatalmas felháborodást váltott akkoriban ki, pedig akkor még azért jócskán kaotikus volt az, hogy ki milyen szoftvert, ki milyen hardware-re mikor fog kiadni. Ehhez képest az elmúlt években egyébként főleg pont az Apple oldaláról indult kezdeményezésnek köszönhetően a hosszú szoftver támogatás egyre kritikusabb kérdéskörré vált a nagy gyártókkal szemben. Minden nagyobb gyártó valaki annál masszívabb vállalásokat kell tennie annak érdekében, hogy mind a szakmai sajtó, mind pedig egyébként a felhasználók és elégedetten csettintsenek, hogy ez igen, ezt a készüléket akkor tényleg borzasztóan sokáig fogom tudni használni, még ha egyébként a személyes tendencia általában az embereknél nem is az, hogy egy megvásárolt telefont 5 évig használjanak. Sokkal inkább azért érdekes nyilván ez a szoftveres támogatás, mert egyre több készülék él második és harmadik életet, vagy a használt készülék piacra kerüléssel, vagy valamelyik családtag kezében. És hát ugye nyilván az Apple ismerte fel ezeket elsőként legalábbis nagy volumenben. Pontosan ezért volt legendás az, hogy 5-6-7 évet kap egy-egy iPhone szoftver frissítés oldalilag, és hát az Android ezzel szemben a legnagyobb gyártóknál is a 3-4 évet talán még ki tudja köhögni magából. Ehhez képest tényleg az elmúlt 1-2 évnyi készülék garmadában már megtaláljuk azt a vállaltan hosszú szoftveres támogatást, amit egyébként nagyon sok felhasználó eddig igényelt. Az élen a Samsung és a Google van. Nyilván a Google a saját operációs rendszerét a saját készülékére abszolút a lehető leghosszabb ideig fogja támogatásként biztosítani. Ez 7 évet jelent minden egyes pixel okostelefonra, és ezért az egészen szép vállalás a Samsung részéről, hogy mindezt ők is megteszik a saját készülékeikre. Nyilván nagyon szoros partnerség van a két cég között, de azért még mindig két külön vállalatról beszélgetünk. Ehhez képest a Samsung a legtöbb okostelefonját, főleg a felső kategóriás készülékeket, azokat bizony 6-7 fő verzió frissítésig támogatja. Emellett nyilván azért mindenki más is próbálkozik felzárkózni. Az Honor például idén évelején bejelentette, hogy az 5 fő verzió és 6 év biztonsági frissítést a csúcsmodelljükre kibővítik plusz 1-1 évvel, és hát a legtöbb gyártónál pont ugyanez a tendenciát látjuk. A Xiaomi és az Oppo az előző 1-2 évet kibővítették 3-4-5-6 évre, és már az olcsóbb készülékeknél is egyre komolyabban, tényleg 3-4 éves szoftvertámogatást vállalnak.
És ha már említettük a kisebb modelleket meg a prémium szegmenst, azért jól látszik, hogy a drágább modellekre ígér igazán nagyokat minden gyártó, tehát valóban tényleg a kisebb modellek is kaptak ilyen szoftver frissítési bővítést, az 1-2 évről fölment mondjuk 3-4 évre, de az óriási ígéretek, ugye ez az 5-6-7 éves ígéretek, ez bizony a csúcskategóriára vonatkozik, szinte kivétel nélkül minden gyártónál. És egy pillanatra visszugranék az Apple-re, ugye pont tavaly, amikor megjelent a legújabb 16-os szériája az Apple-nek, egyre több helyen olvastok is, komoly sajtóban is azt, és mi is azt éreztük, hogy igazából nem feltétlenül kell az iPhone 15 tulajoknak, nekik végképp, de még a 14 tulajoknak sem most azonnal váltaniuk a 16-os verzióra, egészen nincs benne annyi frissesség, nincs benne annyi újdonság, ráadásul a nagyon beígért és nagyon szupernek mondott, aztán mégsem megérkező Apple Intelligence, mesterséges intelligencia megoldás sem érkezett meg, szóval most már hardware-es szinten sem éri meg feltétlenül azonnal lecserélni a legújabb iPhone-ra, ha valakinek egyel vagy kettővel régebbi van, és ehhez társult az Android világ ezzel a nagy ígérettel, de hogy ezek mind-mind a prémium szegmensbe szánt termékek, és egész egyszerűen ez azért van, mert hogy közben az abszolút olcsó, belépő szintű, mutatom az idézőjelet, eldobható telefonjairól híres, visszaugrottunk egy 10 évet az időben Xiaomi, eljutott oda, és az összes többi gyártó, a Vivo, az Honor, a Huawei, hogy annyiért, vagy akár drágábban adnak okos telefonokat, mint amennyiért a prémiumnak és borzasztó drágának mondott Apple. Tehát nem az történt, hogy az Apple termékek lettek olcsóbbak, vagy éppen a Samsung Galaxy S-széria a teteje lett olcsóbb, hanem a kínai gyártók és az újabb jövevények, azért ők is 5-10 év a piacon vannak, az újabb jövevények zárkóztak föl a prémium szegmensbe, egész egyszerűen azért, mert egy prémium terméken többet lehet keresni, mint egy belépő szintű modellen, és ez most jól látszik az ígéretek, a főverzió frissítés, biztonsági frissítések tekintetében is, sokkal szívesebben és könnyebben ígéri azt a Samsung, a Xiaomi, az Honor és a Huawei, hogy a csúcskategóriás felső polcos készülékeit sokáig tartja a piacon, nem feltétlenül kell nekünk lecserélnünk, mint mondjuk a belépő szintű pár tízezer forintos modelleket, és ez valószínűleg a jövőben is így lesz, pláne úgy, hogy az előzőekben már szó volt többször arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a kivetett vámok, és egyáltalán ez a kínai vállalatokkal szembeni nem most kezdődött harc és ellenérzés még jobban kiteljesedik, ez még inkább lassítani fogja a vásárlási folyamatot, hiszen például az Apple is kénytelen bespájzolni, és repülőkkel hordják tonna számra, szó szerint tonna számra az iPhone-okat az Egyesült Államokba, hogy még a vám büntetés előtt megfelelő mennyiségű, vagy legalábbis egy minimális plusz készlettel rendelkezzen a cég.
Mindezekkel együtt azért érdekes a piaci dinamikákat is figyelemmel követni, mert jelenleg úgy néz ki, hogy 2024-ben 8%-kal nőtt az okostelefon, a leszállított okostelefonok száma, és ez főként egyébként Európában és Dél-Amerikában tetten érhető jelenség volt. Ezek a területek egyre növekvő okostelefon felvételi piacot jelentenek, még úgy is egyébként, hogy tényleg valóban minden drágul, és ezt nem csak itt érezzük, és ezt nem csak mondjuk az Egyesült Államokban fogják érezni, mert az emberek gyakorlatilag minden készülék ára elkezdett egyre fentebb kúszni, és nyilván a különféle olcsóbb és kevésbé ismert márkák pedig betörnek azokra a piacokra, amiket a nagy gyártók pontosan a prémium szegmens megcélzása mellett elkezdtek elhagyni egy kicsit, és hát láthatóan mondjuk a középkategóriás modelljéket is inkább a drágább portfóliókhoz igazítják. A Xiaomi egyébként például pont 27%-os növekedést ért el az elmúlt évben, ami annak is köszönhető, hogy egyre többet és egyre ugyan drágábban, de egyre minőségibb kialakításban, minőségű szoftveres támogatással és minőségű hardware-rel kínálnak. Láthatóan azért kifizetődő a gyártónak az, hogy átvált egy prémium irányba, és átvált egy olyan szegmensbe, ami inkább a hosszabb ideig fenntartható termék palettát fogja majd preferálni. És hogy nyilván emellett azért a harmadik nagy trend, amit 2021-et is meghatározta, hardveres oldalról legalábbis, az a hajlítható készülékek piaca, mert hogy ez egyedül az az új és újdonságnak ható termékvonal, ami pont azokat a vásárlókat tudja berántani és magával az vonzani, akik látják, hogy évről évre megjelenik az iPhone, ők meg szerették volna venni, és most tekintsünk el kifejezetten az Apple termékétől, bármilyen felső kategóriai és okostelefonról is van szó, tehát hogy évről évre valamit szeretnének venni, ami a legfrissebb, legújabb, de hát most már nem nagyon fejlődnek azok a készülékek egymás éves elődjeihez képest viszonyítva, úgyhogy ez a hajlítható terület az, ami belújdonságot lehet látni, hardveres oldalról, és ott nyilván emellett vannak azért különféle egyéb trendek és egyéb szoftveres dolgok, mint amilyen például a mesterséges intelligenciára épülő funkciók.
És egy pillanatra ugorjuk vissza a hajlítható telefonokhoz, mert azért az is jól látszik, hogy ugyanaz van, mint amit az előbb említettünk, prémium szegmens, és valóban most már nem jönnek az újabb, nagyon-nagyon megdöbbentő fejlesztések. Mondhatjuk azt, hogy amennyire lehet kiforrott, még drága, de kiforrott ez a hajlítható kijelzős technológia és ez a piac. Nyilván majd még lesznek meglepetések, de óriásira már nem nagyon számítunk, és inkább az van, hogy lejjebb kúszik még mindig a prémium szegmensben, de már nem az ultra prémium milliós telefonokról beszélünk, hanem akár bár szinte emberi pénztárcával is látható árakon is hozzájuthatunk akár hajlítható készülékekhez, és igen, a másik, ami nem hardveres megoldás, az a mesterséges intelligencia, amit biztosan nem fogunk megúszni az okostelefonok piacán sem, pláne hogyha az Apple tényleg a saját Apple Intelligence-re keresztelt megoldásával belép a piacra, akkor végképp nem lesz már olyan a mobiltelefongyártó a bolygón, legyen az ismeretlen kicsi, vagy éppen a legnagyobbak, ahol nem találunk valamilyen mesterséges intelligencia megoldást, így a képalkotásnál és egyéb funkciókban az asszisztenseknél már régebb óta felfelüti a fejét a mesterséges intelligencia algoritmusok és a tanulási folyamatok, de ez minden részébe az operációs rendszerek és a mobiltelefonok minden részébe fog kúszni, és akkor nem csak a mobiltelefonokról beszélünk, hanem a számítógépekről, az okos tévékről, és bármiről, amire valaha majd ráagadhatjuk az okos jelzőt, úgyhogy a fritőzőktől kezdve az airfryereken át a mosogatógépig mindenki készüljön fel arra, hogy minden meg fogja kapni az AI-t.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Teljesen őszintén megmondom, én nagyon sokféle elektromobilitási eszközt kipróbáltam, meg nem elektromos mobilitási eszközt is, és az elektromos segítséggel működő bicikliket, vagy kerékpárokat, azokat mindig egy ilyen furcsa állatfajnak tartottam, mert nem tudtam eldönteni, hogy ez mennyiben hű a klasszikus kerékpározáshoz, mennyire segít rá egyébként az elektromos rendszer egy ilyen bicikliben, és az az igazság, hogy nem tudtam eldönteni az sem, hogy mondjuk egyébként, ugye mivel elektromos motort is magában foglaló eszközről beszélgetünk, annak súlya, annak mérete milyen hátrányokkal jár mondjuk egy átlag hétköznapi emberi felhasználásnál, amikor mondjuk lehet, hogy fel kell cipelni a másodikra ezt a kerékpárt, és hát amikor az ENGVI magyarországi képviselete úgy döntött, hogy akkor tessék, itt van, próbáljátok ki egy új terméket, akkor még én mindig inkább úgy voltam vele, hogy átadom a terepet Fekének, hogy nézze meg, próbálja ki, hozzá lehet, hogy ez közelebb áll, hozzá inkább az ilyen rollerek és egyéb pici összehajtató eszközök állnak közelebb, de az az igazság, hogy a végére rájöttem, hogy pont ez az a termék, ami súlyban, méretben arra a kérdésre válaszol, ami bennem alapvetően egy ilyen elektromos biciklinél felmerül, de nézzük is inkább meg az elejétől kezdve, adjunk keretet a történetnek, hogy mi is az az ENGVI N1R, és miért is érdekes ez az elektromos segédhajtású kerékpárok esetében?
Az elektromos kerékpároknak nagyon sok baja van. Alapvetően mondhatjuk azt, hogy nem hatékonyak, mert dög nehezek tudnak lenni, ez egy másodlagos szempont, általában rondák is tudnak lenni, és alapvetően nem azt oldják meg, hogy nagyobb távolságokat teljesítsünk, tehát hogy kvázi tekintsünk rájuk a legtöbb esetben közlekedési eszközként, hanem kvázi, mit tudom én, ha valaki nagyon túlsúlyos, vagy valaki nagyon idős, akkor valamiért ez van a köztudatban, akkor ő is el tudja menni biciklizni, hiszen majd segít neki az elektromos kerékpár ilyen vagy olyan módon. Ezen belül, hogyha megkülönböztetjük, vannak az elektromos rásegítéses kerékpárok, és vannak azok is, amin egész egyszerűen van egy gázkar, vagy egy gomb, amit ha nyomunk, akkor megy magától a kerékpár. Az Engli N1R az nem ilyen, az elektromos rásegítéses kerékpár, megmondom őszintén, az én szívemhez ezek állnak közelebb, ha nem tekerünk, nem segít. Ilyen egyszerű a dolog, viszont ha tekerünk, akkor különböző hatékonysággal, különböző mértékben beállíthatjuk, hogy hogyan segítsen, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen segít, és az Engli ezzel a modellel megoldotta a másik kardinális kérdést, hogy ugye azért ezek az akupakkok, meg ez a motor, itt jelen esetben a hátsó kerékben van egy agymotor, bizony dögnehezek tudnak lenni, tehát egyáltalán nem meglepő, amikor 20 kg fölött van, bőven-bőven 20 kg fölött van egy ilyen elektromos kerékpár, az egyáltalán nem is számít olyan extrémnek. Ezzel együtt az Engvi Mapfor N1-nek ez a, mondhatjuk azt, hogy női vázas verziója, de igazából nem női váz, csak nem az a klasszikus férfi váz, egy nagyon csinos, nagyon kecses karbon vázas kerékpárról van szó, és pont a karbon váz miatt 16 kg körül van. Na most az emlékeim szerint egy komolyabb, kicsit régebbi, értsük azt mondjuk 5-10 évvel ezelőtti mountain bike-nak, jól felszerelt mountain bike-nak a súlya, és közben ebben a bicikliben van egy 250 wattos motor, ugye az Európai Unió szabályozások miatt ennyi, tehát 250 watt, nincsenek trükkök, nem lehet kiütni már az applikációban, meg sehogy se azt a 25 km/órás korlátot, amíg segíteni tud, és amíg segíthet jogilag az N1R nekünk abban, hogy haladjunk, de ettől függetlenül onnantól, hogy rálépünk a pedálra, gyakorlatilag egy fél hajtás múlva már érezzük, hogy az elektromos rásegítés beindult, és kicsit olyan ez a dolog, ha le akarnám írni, mint hogyha folyamatosan egy enyhe lejtőn közlekednénk. Tök mindegy, szinte tök mindegy, hogy milyen az út emelkedése, mi azt fogjuk érezni, hogy egy könnyű, kicsit lejtős úton, megerőltetés nélkül, nagyon-nagyon kellemes tempóban, ezt a 25 km/órás tempóban tudunk hajtani, és csak amikor e fölé akarunk menni, érezzük azt, hogy valójában ez egy picit emelkedő, vagy egyenes, vagy éppen tényleg lejtős út, mert hogy odáig teljesen erőködés nélkül tudunk vele közlekedni. Kis túlzással azt mondhatom, hogy felesleges az egyszem hátsó váltó, ami rajta van ezen a kerékpáron, hiszen van rajta váltó is, mert az elektromos rásegítés átveszi ezt a szerepet. Nyilván nagyon-nagyon jó, hogyha esetleg lemerül, és a 100 km-es hatótávot nekünk nem sikerült a gyári adatok szerinti hatótávot kipréselni az N1R-ből, de 70-80-at azért még az ilyen termetesebb úriemberek alatt is meg tudta csinálni az N1R. Szóval abszolút azt éreztem, hogy ez egy olyan jármű, tehát ez nem egy kerékpár, ez egy olyan jármű, ami az én esetemben ki tudja váltani a városban való közlekedést, tehát azt, amit én egy-egy nap el kell, hogy intézzek a városba, és mondjuk robogóval szívesen megtenném nyáron, nem szívesen ülök autóba, arra be tudnám fogni az N1-ért.
A súly kérdés egyébként az egyik legkardinálisabb ennél a kerékpárnál. Legalábbis számomra az volt mindenképpen, főleg mivel, hogy kontextusba is helyezzük, ez a 16 kg, ami egy tényleg megtermet azért, tehát nem egy összecsukható kis kemping bicikliről beszélgetünk, hanem egy kényelmes, jó méretekkel rendelkező, abszolút nem aprókerekű kerékpárról van szó. Ezzel együtt is ez a tömeg, amit ezzel a karbonszálas vázzal elértek, ez egy átlagos, összehajtható, városi használat tervezett, és nem, abszolút nem túl nagy motorral rendelkező elektromos roller súlyával egyenértékű. Nem a bérelhető, mert az is már bőven felette van, hanem ez tényleg, ha bemegyek a boltba, és leveszek egy alsó polcos elektromos rollert, ugyanaz a tömeg nagyjából ennél a kerékpárnál, mint amit egy ilyen rollerén elérünk, és ugye azért a felhasználási különbséget nyilván érezünk el ennél az összehasonlításnál is, hiszen ezek a rollerek, amiket emlegetek, nem tudnak emelkedőt megmenni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kismértékű emelkedőnek még teljesen neki lehet veselkedni, de már testsúlytól rendtelen mértékben függ az, hogy mondjuk egy komolyabb akár egy átlagos városi visszalövés is előfordul emberekre, hogy neki guruljunk-e. Még ugye kerékpárral, pontosan ugye egyrésztről a saját erőnkön is múlik mindez, de másrésztről azért ez a rásegítéses megoldás, ez nagyon-nagyon sokat dob azon, hogy milyen terepekre tudunk elmenni, és itt tényleg nem arról van szó, hogy mondjuk egy hegyi túrára induljunk el a biciklivel, hanem arról, hogy mondjuk egy városban, akár mondjuk itt Budapesten, az egyes nagyobb emelkedőknél neki merünk-e indulni egy ilyen eszközzel, vagy kénytelenek vagyunk mondjuk buszra szállni. Ugye, ahogy említettem, az azonos súlycsoportban lévő rollerekkel, ezt nem tudjuk megtenni, tehát mehetünk busszal. Itt az Engvinél, ennél a kerékpárnál pedig tökéletesen jól működik. Ez a fajta rásegítéses megoldás.
Természetesen itt is tudjuk szinteken állítani, hogy milyen erősségben szeretnénk igényelni ezt a rásegítést, a segítést, amivel pedálozunk. Az egyetlen furcsaság számomra az, hogyha mondjuk egyesre tesszük, ami csak pár kilométer per óráig segít, maga az első elrugaszkodási pont, tehát amikor beindul ez az egész elektromos rendszer, az majdnem olyan intenzív, csak nagyon hamar leáll, vagy lekapcsol, és elkezdjük érezni, hogy na most már a valódi bringának az ellenállását érezzük. Nagyon-nagyon hasznos, hogy ki is lehet teljesen kapcsolni, tehát ha úgy döntünk, hogy egészen egyszerűen egy nagyon kellemes, nagykerekű, normális kinézetű, elképesztően csinos és nagyon jó összeszerelési minőségű és jól kinéző bringával biciklizni szeretnénk, kikapcsoljuk az egész rendszert, vagy áttesszük abban nullába, még ki se kell kapcsolni, mert mondjuk akkor a lámpa automatikusan bekapcsol, stb. És tudunk tekerni, majd amikor úgy döntjük, hogy jó, most már elfáradtunk, és kicsi Engvi segíts nekünk, visszakapcsoljuk, és akár 5-ös fokozatig tényleg 25 km per óráig még komolyabb emelkedőt is meg tudunk mászni. Természetesen van applikáció, egy csomó mindent be tudunk állítani, van benne SIM-kártya, ahol akár meg tudjuk állítani, hogy melyik területen, a térképen, melyik területen kívül ne jusson el ez az eszköz, és mondjuk jelezzen, hogyha ebből a körből, ebből a geofence körből kikerül. De nagyon okos megoldások vannak, ráadásul az applikáció sem mondhatjuk azt, hogy gagyi. Az egész egy nagyon jól átgondolt, nagyon jól összerakott, nagyon minőségi, nagyon jó jármű, inkább jármű már, mint elektromos bicikli, de abszolút működik kerékpárként is, tehát ha úgy tekintünk rá, ez egy kerékpár, a 16 kilójával az elektromos kerékpárok között abszolút a legkönnyebbek között van, de a sima biciklikkel is pariba van ezzel a súllyal, úgyhogy igazából ez tényleg egy olyan jármű, ami mind sportolásra, tehát el szeretnék menni biciklizni, mind pedig városi közlekedésre, azért nem mondom a nem városit, mert mondjuk ez a 70-80 kilométer adott esetben kevés lehet egy komolyabb túránál, vagy egy nagyobb ingázásnál, de vonatra, hévre, stb. Fölrakva már akár úgy is bőven elegendő, egy valódi jármű alternatíva lehet, mindez egy olyan gyártótól, ami kvázi frissen idén érkezett meg az európai piacra, rendes háttérrel, szaküzlettel, tehát még az a háttér is megvan hozzá, amitől jól érezzük magunkat és megkapjuk a terméktámogatást, úgyhogy mi nagyon örültünk, hogy megnézhettük az Engvi Map 4 N1R, ebből elég, hogyha az Engvi N1R-t megjegyezzük, egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes elektromos kerékpár volt, de ennyire volt időnk, ez az egy óra hamar elrepül, a Blue Sky platformon, a YouTube-on, és természetesen az iFater.net oldalon meg lehet minket találni, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó kerékpározást és rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!